A máltai tanulmányok a Vigília folyóirattal közös lapszámot adott ki a béke témakörében. Ebben Bagyinszky Ágoston atyaírásában olvasható egy gondolat, Assisi Szent Ferencet idézi, hogy boldogok a békességszerzők. Kik lehetnek ma az ukrajnai háborúban békességszerzők, és valóban üdvöse, ahogy ők működnek?
Nagyon sok minden változott a frontokon február óta, és olyan dolgok is történtek, amelyeket korábban nagyon nehezen tudtunk volna elképzelni. Nem csak azt, hogy Ukrajna képes valamennyire ellenállni, hanem az is megtörténik most a szemünk előtt, hogy Ukrajna képes visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket korábban Oroszország megszállt. Minden esetre azt látni kell, hogy Ukrajna heroikus harcot vív, de nagyon nehéz azt látni, hogy milyen tűzszünetet tudna jelenleg elérni. Ugyanis nem látunk bele a Kreml döntéshozóinak a fejében, nem látjuk azt, hogy Oroszország tekintetében még milyen erők vannak, amelyek bevetésre készen állnak. Minden esetre az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy Ukrajna az, aki diktálja az iramot, diktálja az ütemet. Nehéz megállapítani, hogy meddig húzódhat még el ez a háború, de azt ki kell emelni, hogy Ukrajna meglepően helytáll.
Ön Oroszországgal foglalkozik, elsősorban Oroszország szakértő. Ugye veszteségekről, veszteségfeldolgozásról is írunk a máltai tanulmányokban, és itt az orosz oldalt szeretném egy kicsit körbejárni. Az orosz katonák, vagy akiket be akarnak sorozni katonának, most aktuálisan ők érik meg a nagy veszteségeket, illetve hát a családtagjaik Oroszországban. Milyen a hangulat? Mit lehet erről egyáltalában tudni, hogy viselik az oroszok ezt a helyzetet?
A Levada központ felmérései azok, amelyek iránymutatóak lehetnek. A sorok közt azért sok mindent ki lehet olvasni a felméréseiből, tehát Putyinnak a népszerűsége például a háború, illetve a 2022. februári invázió elindulása óta nagyon magas volt. Viszont a részleges mozgósítás elrendelésével ez nagyon bezuhant, és az elmúlt két felmérés alapján látványos a visszaesés, tehát 80%-ról visszaesett, még mindig 50% fölött van, de azért ilyen évek óta nem fordult elő Oroszországban. Tehát lehet látni, hogy az átlagos orosz embert is elérte a háború. Az, hogy mennyire támogatják ezt a részleges mozgósítást, vagy sem, én úgy gondolom, hogy olyan közvetett adatok alapján lehet értékelni, hogy hogyan hagyták el Oroszországot. A kezdeti számok egy olyan 300 000 főt szerettek volna hívni. Ehhez képest nagyon megbízhatatlanak az adatok, de ilyen 200-tól 700 000 főig terjednek azok a számok, akik elhagyták Oroszországot, fiatal, 20-as, 30-as éveiben lévő férfiakról van szó. Tehát ezt hasonlítsuk össze, hogy valószínűleg sokkal többen hagyták el Oroszországot, mint amennyi katonára szükség lett volna. Viszont magát az orosz rendszert, politikai rendszert nagyon jól ábrázolja az, hogy a 300 000 főnél jóval kevesebben mentek ki tüntetni a mozgósítás, vagy úgy általánosságban a háború ellen. Tehát van egy ilyen apátia, politikai apátia Oroszországban.
Mennyire járulhat hozzá a két hadsereg harci morálja a győzelemhez?
A harci morál a veszteség mérete miatt az ukrán hadseregben sem akkora, mint amekkorára mi most mondjuk tippelnénk, amennyire a hírek alapján ezt látjuk. Viszont a nyugati világ nem akarja segíteni Oroszországot azzal, hogy közzé teszi azokat az adatokat, ami mondjuk Oroszországot magabiztosságra sarkalhatná. Ukrajna olyan értelemben előnyben van, hogy egy védekező háborúban van, tehát az ő részükről ez a háború mondjuk úgy, hogy igazságos, jogos. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ellen tudtak állni, és most például ellenoffenzívát is tudtak indítani. Orosz szempontból viszont én úgy gondolom, hogy nagyon alacsony a morál. Nem mondanám azt, hogy általánosan az egész orosz hadseregben, de hát vannak olyan egységei az orosz hadseregnek, amelyek tényleg magas harcértékkel rendelkeznek, viszont ők szenvedték a legnagyobb veszteségeket a háború eleje óta. Olyan visszavonulásoknak voltunk szemtanúi Oroszország részéről, hogy a fegyvereket ott hagyták, harckocsikat, különböző járműveket ott hagytak, és nem volt idejük meg semmisíteni. Olyan gyorsan kellett elmenekülniük, hogy inkább hátra adtak mindent. Bizonyos számok szerint Oroszország az egyik legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának az ilyen visszavonulások révén. Minden orosz állampolgárnak megvolt a lehetőség arra, hogy belépjen az orosz hadseregbe, nagyon jó fizetésért várták az embereket, alig jelentkeztek. Tehát egy dolog az, amikor én támogatom a háborút, és más az, amikor nekem kell elmenni. És most, hogy még jó pénzésre mentek el elegen, most viszont kötelező elmennie sokaknak. Az újonnan megérkezők nagyon kismértékben fogja tudni emelni az összmorált, mert még nem élték át a háború borzalmait. Összességében én nem hiszem azt, hogy kevésbé motivált és nem profi katonák nagy változásokat hoznának a harci kedv tekintetében Oroszország részéről a fronton.
Nagyon nehezet fogok kérdezni, mert a jövőre vonatkozik, és nyilván nincsen kristálygömbje önnek sem, de most hogy látszik? Lehet az egyik fél majd győztes egyáltalán? Tudnak majd örülni egy eredménynek? Én úgy látom most, hogy katasztrófa felé halad mind a két ország.
Ezt a kérdést egyébként talán úgy lehetne leütni, hogy attól függ, hogy mit nevezünk győzelemnek. Ukrán szemszögből egyébként sokkal egyértelműek a kitűzött célok. Tehát visszafoglalni legalább azt, amit 2022. február 24-e óta elveszítettek, de azért az elmúlt hónapok sikerei arra sarkálják az ukránokat is, hogy azt mondják, hogy visszaszerezni mindent, amit 2014 óta illegálisan szerzett meg Oroszország. Én úgy gondolom, hogy legfeljebb a február 24-i határok, ideiglenes határok állhatnak vissza, de Oroszország szemszögéből viszont még ez is egy óriási presztízsveszteség lenne, és Oroszország, illetve hát mondjuk úgy, hogy a politikai vezetőség az nem tud kijönni ebből a háborúból, csak úgy, hogyha fel tud mutatni valamilyen győzelmet. Oroszország történelme tele van tragikus győzelmekkel, tehát hogyha ezt nagy véráldozatok árán, nagy anyagi áldozatok árán, mondjuk a nemzetközi elszigetelődés árán is, de elérik, az győzelemnek fog számítódni. Mellékes, hogy mekkora, milyen pírószi győzelmet aratnak. Viszont én azt látom, hogy Oroszország saját magának nehezíti meg azt a lehetőséget, hogy egy ilyen kiszálló utat, vagy kiszálló lehetőséget találjon meg. Oroszország nagyon gyakran átértékeli azt, hogy most miért is harcol. A kezdeti célokat azt, hogy nácitlanítson, demilitarizáljon, NATO csatlakozás megállítson. Tulajdonképpen azt sikerült elérni, hogy NATO tag nem lesz Ukrajna, legalábbis sokáig belátható időn belül. Viszont utána kitűzött olyan célokat, hogy akkor fel kell szabadítani a herszoni, zaporizsiai, a donyecki és a luhanszki területeket, amelyeket már ugye az Oroszországi Föderáció részének is elismertek, rajtuk kívül csak Észak-Korea ismert el. Tehát egyre jobban emeli Oroszország a tétet, és egyre inkább saját magának is nehezen teljesítető célokat tűz ki. Most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol orosz szemszögből győzelmet aratni még nehezebb lett a célkitűzéseket és a rendelkezésre álló eszközöket tekintetbe véve is. Nagyon nehéz azt is megállapítani, hogy mit tud veszteségként elkönyvelni, mit akar az orosz politikon veszteségként elkönyvelni, és mi az, ami még győzelemként fel tud mutatni a saját társadalma számára.
Az ön tanulmánya Ukrajna háború utáni kihívásairól szól, ami a máltai tanulmányokban jelent meg. Ebben azt olvastam, hogy az ukránok akár 15%-a is elhagyhatta, vagy elhagyhatja az országot. Hogy tudja egy ország ezt feldolgozni?
Hogyha most állnak le a harcok, akkor talán ez a 15% ez még magasabb szám lenne. Az ukrán társadalmat mert akkor a korábbi években, évtizedekben is óriási demográfiai összeomlás jellemezte. Tehát tragikusak az ukrán demográfiai adatok, a háború nélkül is. És most erre rájött az, hogy kb. 2,8 millió embert hurcoltak el Oroszországba, köztük leginkább nőket, és Európa államaiba is összesen 11,5 millió ember érkezett. Ezeknek egy jó része egyébként visszatért Ukrajnába, valószínűleg Nyugat-Ukrajnába, illetve Kijevbe, de a Nyugat-Európa érkezőknek a 90%-a is nő. Nagyon jól képzett része hagyja vagy hagyhatja el most Ukrajnát, és hogyha most ebben a pillanatban véget érne a háború, akkor itt lenne egy olyan ország, amelyet újra kell építeni, amihez kell az emberi erő, kell a tudás, és kell rengeteg anyagi tőke, amelyek szétrombott Ukrajnának nem lesznek meg. A háború után az újjáépítés az elképzelhetetlen külső segítség nélkül. Nagyon nehéz időszak következik a béke beköszöntével is Ukrajnában. Vélhetően homogenizálódni fog az etnikai összetétel Ukrajnának, főleg azért, mert akik mondjuk önszántunkból hagyták el Ukrajna megszállt területeit Oroszország irányába, ők vélhetően az orosz államhoz hűségesek. Az ukrán állam az etnikai összetételében inkább ukrán lesz, és mindegy, hogy ukrán győzelemmel, vagy ukrán vereséggel fog ez a háború véget érni. Ez a háború nagyon sokat tett az ukrán nemzeti egység létrejöttében, tehát biztos vagyok benne, hogy az a fajta modern nemzetépítés, ami mondjuk nálunk lezajlott 19. században, bizonyos értelemben az ukránoknál most zajlik ez a szemünk láttára, ez az ukrán nemzetállam kiépítését fogja elősegíteni.
Beszélt a demográfiai katasztrófáról, ami Ukrajnát már most is sújtja, és vélhetően fogja is sújtani, a gazdasági katasztrófáról. tanulmányának az egyik konklúziója, hogy bárhogy is végződik a háború, elég komoly biztonsági kockázat és megjelenik ukrán szervezetbűnözés, szegénység. A lakosság akár 90%-át is sújthatja a szegénység veszélye. A nemzetközi közösség fölmérte már ezt igazán, és mit kellene tenni, hogy mindezeket kiküszöböljük?
Az újjáépítésnek vannak ugye morális megközelítése is, hogy nekünk kötelességünk, elkölcsi kötelességünk segíteni Ukrajna újjáépítését is, de van kőkemény biztonságpolitikai megközelítése is. Itt egy háború után az én meglátásom szerint nagy esély van arra, hogy ha Ukrajna nem lesz képes önmagát újraépíteni, és nem fogja tudni a saját területén az állami funkciókat ellátni, akkor itt nagyon könnyen egy kvázi bukott állam alakulhat ki olyan értelemben, hogy nem fogja tudni elét venni a fegyvercsempészetnek, kábítószercsempészetnek, embercsempészetnek. Ehhez egy erős, működőképes államra van szükség, ahhoz egy erős, működőképes infrastruktúrára van szükség. Na most ezek mind nagy veszteséget szenvednek Ukrajnában, tehát a nyugati közösségek saját biztonsága szempontjából is fontos Ukrajna működőképességének a biztosítása.